Szép jó napot kívánunk a Mária Rádió kedves hallgatóinak, Galgóciné Szabó Zsófia vagyok, és mellettem Tornyai Gábor plébános atya ül. Itt vagyunk Székesfehérváron, és arról szeretnénk most beszélgetni, hogy az elmúlt időszakban egy nagyon-nagyon szép, de ugyanakkor talán azt is mondhatom, hogy egy komoly munka folyt a Mária út önkénteseivel, önkénteseinek. Ez egy nagyon szép kis lelki gyakorlat, egy lelkivezetési munka húzódott meg az elmúlt időszakban. Természetesen a cél az volt, hogy a következő időszak zarándok eseményeit, zarándok élményeit a Mária út önkéntesei felkészülten és lelkileg is megerősödve tudják véghez vinni. Ennek a lelki programnak Gábor atya volt a vezetője, úgyhogy most őt szeretném arról kérdezni, hogy neki milyen ajándékokat hozott ez a kis lelki gyakorlatvezetés, milyen tapasztalatokat hozott, és hogy te hogy találtad meg ebben saját magadat.
Az járt a fejembe, miközben itt bevezetted ezt a pár gondolatot, hogy én múlt időben beszéltél mindenről, és igazából én úgy tekintek el az egész folyamatra, hogy még terveim szerint nem ért véget. Az egész program úgy talált meg, hogy tavaly húsvéti időszakban, vagy a húsvétra készülve jött egy ötlet, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy online lelki gyakorlatot, és mi lenne, hogyha mondjuk a Mária út önkéntesei céloznánk meg ezzel az online lelki gyakorlattal. És aztán ez olyan jól sikerült, hogy aztán felmerült az igény arra, hogy mi lenne, ha ennek lenne folytatása. És akkor két témánk volt, az önkéntesség és a szolgálat, hiszen azt gondolom, hogy a Mária útba végzett szolgálat az nem arról szól, hogy kinek mennyi anyagi bővelkedése lesz belőle, hanem az, hogy mit tud beletenni abból, ami az üvé, és abból hogyan tud gazdagodni, illetve gazdagítani másokat. Ezeknek a találkozásoknak számomra a gyümölcse leginkább a fölkészülés volt, mert mindig izgalmas számomra témát találni, és azt a témát picit magamban is feldolgozni, csinálni róla egy vázlatot, odavinni a hallgatók elé, és közben persze hagyni, hogy a maga a téma és rajta keresztül persze a Jóisten jól felpörgessen, és aztán úgy én ilyenkor rendesen kiszoktam teljesedni, így kipörögni magamból, aztán, hogy a hallgatóknak ebből, vagy a figyelőknek ebből mi meg hogyan jön, hát sokszor igazából úgy vagyok vele, hogy remélem, hogy értik, hogy mit akarok mondani tulajdonképpen, vagy hol tartok a gondolataimba, de hogy nekem mindenképp egy ilyen gazdagító, lelkesítő időszak volt, úgyhogy nagyon szívesen csináltam, és azt gondolom, és ugye erről beszélgettünk, és ugye ennek valamiféle folytatása is lesz így a későbbiekben is.
Hát így legyen. Úgyhogy, már is köszönöm szépen előre is utólag is az önkéntesek nevében, mert hogy így újra visszacsatoljak, nagyon-nagyon sokan jeleztek vissza, hogy nekik lelkileg ezek nagyon-nagyon nagy ajándékok, és tényleg megtalálták benne azokat a támaszokat, azokat a pontokat, amik tovább kísérik, tovább viszik őket a szolgálat útján. Az önkéntes szolgálatnak arra gondoltunk, hogy ebben a kicsit nehézkesebb időszakában is kellene egy igazi eszközt adnunk az önkéntesek kezében, amit bármikor, ha előhívnak, ha megszólítanak, ha elimádkoznak, hogy ilyen már is rátereljem a szót, akkor nagy segítség tud nekik lenni. Szóval készült a Mária út önkénteseinek egy imádsága, amit Gábor atya fogalmazott meg, és aztán Székely János püspök atya, a Mária út spirituális vezetője is nagy örömmel hagyott jóvá, talán kiegészítés nélkül, ami mi ugye egy nagyon-nagyon nehéz dolog, de előtte mesélj egy kicsit arról, hogy hogyan születik meg egy ilyen imádság.
Én megint pontosítanék egy picit abban, amit mondtál. Igazából csak annyit, hogy ugye úgy fogalmaztad, hogy ebben a nehéz időszakban fontos. Én bennem pedig sokkal inkább az mozgott, és az egyik elmélkedésünknek ez volt is témája, hogy azt gondolom, hogy bármiféle közösség akkor tud jól működni, hogyha megtalálja a saját spiritualitását. És arról beszélgettünk még valamikor így az első elmélkedések idején, hogy kinek mit jelent Mária, meg mit jelent a Mária úthoz tartozni. Hiszen egy csomóféle egyéb másfajta zarándok út létezik, akár itt Magyarországon is, mindenféle útvonalak, amelyek keresztezik egymást, találkoznak egymással. Azt gondolom, hogy mindegynek van valamiféle sajátossága, hogy ez most megfogalmazott, vagy nem megfogalmazott sajátosság, ezt nem tudom, de bennem ugye az mocorgott, hogy ha már a Mária út önkénteseinek tartom ezeket az elmélkedéseket, akkor azt talán fontos lenne számukra is megfogalmazni, kimondani, talán leginkább önmaguk számára megtalálni azt, hogy mit jelent az, hogy ők Mária útját járják. És hogy ez az imádság mögött, vagy ennek az imának a megfogalmazása mögött ez a gondolat volt, hogy legyen valami olyan gondolat kapocs, ami független attól, hogy most éppen könnyebben mennek az arándok szervezések, vagy éppen nehezebben, ugye a mostani időszakra szoktunk így hivatkozni, hogy a betegség, a Covid, a járvány, az elzárások miatt sokkal nehezebb összeszedni embereket, mert még mindig ott van sokakban a félelem a régi időktől, vagy attól, hogy ki tudja mi és hogyan lesz majd. Szóval azt gondolom, hogy mint keresztény ember, mindettől függetlenül, vagy egy önkéntes mindettől függetlenül, hogy most könnyebb vagy nehezebb, tartozok valahova. Nekem egy picit olyan ez, mint a katolikus egyházunknak, vagy a keresztény egyházainknak a hitvallása, hogy amikor elmondom a hiszek egyet, akkor azzal gyakorlatilag azt fejezem ki, hogy én ehhez az egyházhoz tartozom, ehhez a közösséghez tartozom, ebben hiszek, tehát ide tartozom. És azt gondolom, hogy egy közösen elmondott, vagy egy olyan imádság, amiben tudom, hogy a többiek is mondják, mert ők is ide tartoznak, az abban tud megerősíteni, hogy én nekem van egy identitásom, talán lehet, hogy ez egy jó szó erre, hogy én a Mária út önkéntese vagyok, nem ilyen vagy olyan zarándokút, egyéb más zarándokútnak, egyéb más lelkiségnek az önkéntese vagy a tagja, hanem hogy én ide tartozom. És ugye ezért is fogalmazódott meg az, hogy legyen egy olyan ima, amit akár közösségben, amikor együtt vannak az önkéntesek, akár egyedül, amikor egy önkéntes készül mondjuk egy zarándokútra, vagy bármiféle szervezési szolgálatra elimádkozik, akkor önmagában is tudja azt tudatosítani, hogy ő ezt a szolgálatot végzi, ő ehhez az úthoz, ehhez a közösséghez, vagy csoporthoz tartozik. Én inkább azért mondtam ezt a hosszú ráfordulást, mert hogy bennem sokkal inkább ez fogalmazódott meg, hogy ezért van szükség erre az imára. Igen, most éppen egy nehezebb időszakban vagyunk, amikor sokat számít, de hogy azt gondolom, hogy bármikor, bármilyen időszakban is legyünk, jó, hogyha van egy ilyen összetartó szál, kapocs gondolat, amivel Máriával együtt az Istenhez fordulunk. Ugye ez az imának mindig ez a lényege, hogy még ha Máriát is szólítom meg, még hogyha az ő útját akarom járni, akkor is Jézusra nézek, Istenre nézek. Székely János atyával beszélgettünk erről, hogy pont így a Mária út lelkisége kapcsán, hogy ne feledkezzünk meg soha arról, hogy ne ragadjunk le Máriánál, hanem hogy Mária mindig Jézusra mutat. Tehát valahányszor a Szentírásban Mária alakja megjelenik, akkor ő mindig tovább néz Jézusra. És ugye egy ilyen imádságnak is a gondolata mögött az van, hogy aki ezen az úton jár, ő nem csak Máriával jár az úton, hanem hogy Máriával együtt találkozik az Istennel, vagy Máriával együtt éri meg az Istennel, saját magával, a másik emberrel való találkozását. Amiről én mindjárt fogok úgyis majd beszélni, mert ugye ez az imának az egyik gondolata.
Tehát akkor, ha jól értem, igazából azt fogalmaztad meg, hogy ez az imádság, amellett, hogy én ugye abban az aspektusból közelítettem, hogy egy segítő mankó, amellett egy kapcsolódási pont egyrészt horizontálisan, másrészt pedig vertikálisan.
Abszolút, igen.
Tehát, hogy igen. Van egy...
Én mindig félek attól, hogy az imára csak úgy tekintünk, és most nagyon idézőesen mondom, hogy ez egy segítő eszköz. Hanem, és ez is jó, hogy ez így mondtad, hogy sokkal inkább egy kapocs az imádság. Ugye, amit itt sokszor megtanultunk, a kisiskolás hittanosok is kapásból mondják, hogy az imádság beszélgetés Istennel. És hogy minden beszélgetésünk igazából kapocs, kapcsolódás egymással, az Istennel, a horizontálisan, vertikálisan, ahogy így megfogalmazott. Szóval nekem sokkal inkább itt van a hangsúly ebben az imában, hogy nem egy mankó, hanem egy kapocs, vagy egy szál, ami összeköt bennünket, összekapcsol bennünket, ilyen.
Mielőtt rátérnénk konkrétan az imára, mert azért persze hangozzon el, és egy picit beszélgessünk róla. Arról mesélj nekünk, hogy ezt egy laikus hogyan képzelje el, hogyan születik meg egy imádság. Így leül egy pap, egy atya, és akkor nyilván gondolom imádkozik előtte, hogy hát ha megszólítja őt a Jóisten, és akkor ami megszólal a lelkében, az próbálja szavakba önteni, vagy ezt hogyan kell elképzelni?
Én csak magamról tudok beszélni.
Oké, köszönöm, jó, akkor köszönöm. Csak magamról beszélni.
Mert nem csak azért, mert nem tudom, hogy másokban ez hogyan születik meg, és ezért nem tudok ilyen általánosat mondani. Én bennem az fogalmazódott meg, hogy próbáltam magamnak megfogalmazni, hogy amennyire én beleláthattam a Mária útba, vagy a Mária út lelkiségébe, mik azok az alap motivumok, vagy alap gondolatok, amik azt gondolom, hogy fontosak lehetnek egy Istent megszólító imádságban. Más imádság nincsen, de hogy, szóval, hogy azokban a szavakban, amivel Máriához is fordulok, de Márián keresztül az Istenhez fordulok. És igazából ezeket a sarokpontokat, vagy sarokszavakat ízlelgettem és kerestem, hogy tulajdonképpen én, amikor erre a zarándok útvonalra, vagy zarándoklatra, vagy zarándok lelkiségre gondolok, akkor mik azok, amiket fontosnak tartok, amiben segítséget kérek, amiben dolgozni szeretnék, amit úgy oda akarok vinni a Jóisten elé. Azt hiszem, hogy talán ez volt az, ami a fejemben mozgott, és aztán utána ennek kerestem a szóvátételi lehetőségét, hogy ilyen szép magyarosan fejezem ki magam, hogy ezt hogyan tudom megírni, vagy hogyan jelenik meg, és akkor, amikor ezt így leírtam a magam számára, akkor meg szintén kóstolgattam. Ugye az volt egyik szempontom, hogy ne legyen hosszú, hogy akárha valaki meg akarja tanulni fejből, akkor fejből, és éppen ezért ne legyenek benne bonyolult mondatok, bonyolult nehéz kifejezések, mert hogy azt nehéz elmondani, hanem hogy talán két mondat, azt hiszem, az egész imádság, vagy három mondat az egész imádság, tehát hogy nem hosszú, de hogy ebben a pár gondolatban, ebben a pár mondatban is benne legyen az, ami a lényege tud lenni ennek az egész lelkiségnek, vagy igen, talán hiszem ez a legjobb.
És akkor, ha meg kellene,
akkor felolvassam. Aha, jó. Mennyei édesanyám, akinek útja mellett elköteleztem magam, kérlek segíts, hogy minden gondolatommal, szavammal, cselekedetemmel, vagyis egész szolgálatommal segítője legyek mindazoknak, akik téged követve és megértve keresik az Istenhez, a másik emberhez és önmagukhoz vezető utakat. Uti boldogasszony, könyörög értem.
Mi az a legfőbb gondolat, az a legfőbb szó, amit te kiemelnél ebből, és amire azt gondolod, hogy na ezért ez a Mária út önkénteseinek az imája. Tehát mi az a legfőbb gondolatiság, ami szerinted megszólítja az önkénteseket, és beteljesíti ezt az ominózus horizontális és vertikális funkciót? Mert nyilván az egész egy komplex dolog.
Nem is egy szó. Én inkább ezt a bevezető pár szót emelném ki, hogy mennyi édesanyám, akinek útja mellett elköteleztem magam. Ez egyik az, ami nekem nagyon fontos, hogy Máriának megvan a maga saját útja. Ugye ez a Mária út elnevezés, ez ugye annak idején, ha jól emlékszem, úgy született meg, hogy Máriás kegyhelyek kapcsolódjanak össze. Ugye Mária Celttől Csíksomlyóig, Csesztóvától Medjugorjéig vannak a nagy szálak, a nagy utak, amik be aztán ezerféle egyéb szálakkal kapcsolnak. Kicsit olyan, mint a nagyon szép ókeresztény életfa keresztek, amik gyakorlatilag az egyik nagy kedvencem a Szent Kelemen bazilikában van, hogy a keresztből mindenféle ágak nőnek ki, levelekkel kihajtott. Tehát ugye a halálfáj az életfájával változik, és gyakorlatilag itt is van egy nagy kereszt, aminek rengeteg indája van, és persze mindenhol azon a kereszten ott ülnek a madarak, amik ugye a hívőket jelenítik meg, akik énekelnek és imádkoznak az Istenhez, a különböző hang együtt nagyon szépen szólalnak meg. De hogy valahol, ha most egy kép, akkor nekem most ez ugrik be erről a Mária utas szövetből. Tehát, hogy ez az egyik képem a Mária útról, hogy ezek a kegyhelyek összekapcsolódnak, van egy ilyen spirituális kapcsolat azon túl, hogy valaki elindul az úton, de hogy nekem legalább ilyen fontos, hogy azt gondolom, hogy lehet, hogy még fontosabb, hogy Máriának van egy saját útja, amit ő maga bejárt. Ami azért onnan, hogy Joakim és Anna fölnevelték őt, elindult az ő Istennel való kapcsolata, az ő kötődése az Istenhez, az a fajta nyitottság és alázata, amiben ő gyakorlatilag belenőtt és belenevelődött. És aztán ott van az útjában az ő igenje, amikor Gábor angyalnak igent mond, hogy ott van az ő útjában a magánnyal vagy a meg nem értettséggel való találkozás, a menekülés, a küszködések, a nehézségekkel való szembenézés, hogy idézőesen szó szerint az Isten háta mögött kell megszülni a fiát, hogy el kell menekülni Egyiptomba, de hogy ott van a tapasztalás, hogy ott van mellette József, mint aki az ő megerősítő, segítő, támogatója, vagy az, hogy egyedül neveli aztán a fiát, ennek is a szépségei, vagy aztán amikor Jézus elkezd tanítani, és ezeket megtapasztalja, ott van, amikor Jézus szenved a fiának a halált, és aztán ott van pünköstkor, ott van a megdicsülése, csodálatosan szép út, egy embernek az útja, aki az Istenben bízik, és azt gondolom, hogy a Mária útban ez is benne kell, hogy legyen. Mária életének ez a fajta sokszínűsége is. A különböző szakaszokban, vagy a különböző témákban, amiket az önkéntesek belevisznek ezekben a szakaszokban. Én azt fogalmaztam meg, hogy pontosan azért, mert az egyes szakaszokért felelősek önkéntesek végzik és irányítják, vagy töltik meg élettel azokat az adott zarándoklatokat, és viszik oda bele a saját témájukat, hogy nekem a Mária út sajátossága talán éppen ez, hogy egy élő szövetként tekintek rá, és nem csak egy útra. hogy azok, akik elköteleződtek emellett az út mellett, azok a sajátjukat viszik bele az egészbe, és adott esetben miért ne vihetnénk be Mária életének egy-egy szakaszát, egy-egy vonását, hogy ez a lelkiség ez még inkább megtermékenyítse azoknak az életét, akik bekapcsolódnak ebbe az útba, az Isten kapcsolatukba, hiszen Mária egész életét ezek a horizontális és vertikális kapcsolatok pontosan úgy meghatározták, mint bármelyikünk életét. Tehát az ő Isten kapcsolata, vagy éppen a fiához, a rokonságához való kapcsolódása, vagy éppen a hozzánk való kapcsolódása, hiszen ő rá is így tudunk tekinteni, az pont ugyanolyan, mint bármelyikünknek a kapcsolódása. Az ő különlegessége csupán csak az, hogy ő Jézusnak az édesanyja, és egészen tiszta életet tudott élni. Mi megküszködünk azért, hogy megtisztuljon az életünk.
Igen, hát ebből a szempontból talán Mária is egy igazi zarándok úton járt. Köszönöm szépen, most egy kis zene következik, és innen folytatjuk.
Még egyszer láss, még egyszer engedj el, nincs maradás, többé csak még egyszer együtt vagyunk. Ki tudja, meddig még együtt vagyunk, és életben mindenképp mindenki más. Emlékét égesd el mindenki mást, egyszerre engedj el, együtt vagyunk. Ki tudja, meddig még együtt vagyunk, velünk szemben a mindenség. Még egyszer tükrözzük vissza a világnak az összes szeretetét, szívünknek, lelkünknek minden erejét, adjuk bele most a gyerekekért. Még egyszer álmodjunk élettel, essen az eső, süssön a nap együtt. Még egyszer álmodjunk élettel, ha már mérgezett a tenger, és 8 milliárd ember nem tudja, mit hozhat a reggel. Az élet átkarol a földön, furcsa boldogságot kap a kölcsön. Egyedül én tudom, mi az igazság, egyedül te fordíthatod át. Szabadság börtönét őrzöm, folyton csak forgolódok a földön. Káosz a válasz, a látszatcsal, de mi az igazit vigyük, csak vigyük tovább. Még egyszer álmodjunk élettel, essen az eső, süssön.
Akkor folytassuk műsorunkat, ugye az elmúlt percekben a Mária út önkénteseinek imádságáról beszélgettünk Tornyai Gábor plébános atyával, de megszületett a Mária út zarándokainak is az imádsága, és a következő időszakban most erről beszélgessünk, hogy hogyan is született meg, és milyen gondolatokat tartalmaz, milyen segítő pontokat, milyen kötődő pontokat próbáltál ebben az imában megfogalmazni, Gábor atya. Az elmúlt percekben, hogy a szolgálatról beszélgettünk, és az önkéntesekről beszélgettünk, nyilván a szolgálat eredménye, ajándéka, maga az arándoklat, maga az arándokút, ami ugye egy kísérő folyamat, de hát a lényege tulajdonképpen ez a Mária útnak, hogy egyedül vagy közösségben, de mindenki induljon el és próbálja meg végigjárni, vagy legalább elindulni, hogy erre a szófordulatra visszatérjek az úton. Hogyan jelenik meg szerinted a Mária útnak az előbb említett lényegi eleme a Mária út zarándokainak az imádságában? Említetted ezt a szövetet?
Igen. Beszéltem most egy zarándoklaton meg, hogy elindulni. Pakonybélben találkoztam egy labirintussal, Bakonybeli monostornak az udvarán van egy labirintus, és úgy találkoztam ezzel a labirintussal, hogy előtte volt egy kicsi időm, ott Anselm testvérrel beszélgettünk, és volt egy pici időm arra, hogy ott még vártam rá, hogy nézelődjek az udvarba, és ott volt egy tábla, ami a labirintusokról beszélt. És ott volt egy nagyon érdekes fogalom, hogy mi a különbség a labirintus és az útvesztő között. És azt fogalmazódott meg, hogy az a nagy különbség a labirintus és az útvesztő között, hogy az útvesztőben folyamatosan gondolkodni kell. Folyamatosan használom a fejemet, hogy jobbra vagy balra, jó úton vagy nem jó úton haladok. A labirintus pedig gyakorlatilag arról szól, hogy egyetlen döntést kell hoznom, az, hogy belelépek és elindulok. És belépek a labirintusba, elindulok, és onnantól kezdve az út vezet engem a középpont felé. És akkor megérkezem a középpontba, valamikor közel, valamikor távol vagyok tőle út közben, de amikor megérkezem a középpontba, akkor ugyanazon az úton kell visszamennem, és ugyanott lépek ki a labirintusból, ahonnan én elindultam. De már annak az útnak a tapasztalatával, amit végigjártam befele menet. És ott találkoztam szintén ezzel a gondolat, ami engem nagyon megragadott, és így érkezem meg ide a kérdésedhez, hogy a középkorban a labirintusokra sokszor úgy tekintettek, hogy ezek zarándok utak. És itt értettem meg a saját magam számára a zarándoklatnak az irányát, célját, nem tudom, melyik a jobb szó, hogy gyakorlatilag a zarándoklat arról szól, hogy én elindulok az otthonomból egy szent helyre, azt gondolom teljesen mindegy, hogy mi az a szent hely, de elindulok egy szent helyre, és az a tapasztalás, amit én útközben megélek, és a szenttel való találkozás, az képes arra, hogy megváltoztassa a gondolkodásomat úgy, hogy amikor visszatérek a hétköznapjaimba, akkor ezzel a gondolattal vagyok benne a hétköznapjom dolgaiba. Lehet, hogy ez egy picit bonyolultan hangzik, neked nagyon tetszik. A színeváltozás csodája, az valami ilyesmi, az az evangéliumi rész. Hogy a tanítványok fölmennek Jézussal a hegyre, Jézussal mennek, azzal a tanítóval, akit ismernek. De amikor fölérnek a hegyre, akkor valami egészen csodálatos és különleges élményük van, a szenttel való találkozásuk. És aztán abban az élményben, azzal a szenttel való találkozás élményben jönnek aztán le a hegyről, amit aztán valamikor később megpróbálnak elmesélni, vagy keresni rá szavakat, mert azt gondolom, hogy az ilyen Istennel való találkozásainkra nincsenek jó szavaink. És az zarándoklás az azon kívül, hogy egy külső út, de azért sokkal inkább egy belső út.
Beszéljünk most egy picit arról, hogy elég sok érvet hoztál már arra, hogy miért is zarándokol egy ember. Beszéltünk itt egy közösségről, beszéltünk itt kapcsolódásokról, kapcsolatokról, találkozásokról, horizontálisan, vertikálisan. De talán a legfőbb kérdés, hogy miért induljon el ma valaki egy zarándok úton, és ez mennyibe került megforgalmazásra ebben az imádságban? A miért?
Ne induljon senki se zarándokon, ha nem akar elmenni. De akkor maradjon is otthon, és maradjon is magában. És lehet, hogy ez most így drasztikusan hangzik, de ha igazán belegondolunk abba, hogy mit jelent például misére menni, akkor a misére menés is egy zarándoklat. Hiszen otthon hagyom az otthonom kényelmét, elindulok egy úton, csinálhatnék bármi mást, csak azért indulok el, hogy elmenjek a misére, vagyis hogy találkozzak az Istennel, találkozzak a Szenttel. És amikor találkozom az Istennel, találkozom a Szenttel, akkor utána úgy megyek már haza az otthonomba, a hétköznapjaimba, hogy ettől én megváltoztam. Jó esetben, ugye, hogyha nem igaz rám a vicc, hogy mintha mi se történt volna, úgy megyek haza. De hogyha valaki egy picit is beleérzett abba, hogy mit is jelent ezt az utat megtenni, a maga nehézségével, szépségével, gazdagodásával, akkor azt gondolom, hogy egy zarándok helynek, vagy egy zarándok útnak megérzi, vagy megsejti a vonzását, és a mélységét, és a szépségét. És lehet, hogy elmer, hogy el tud indulni egy hosszabb útra. Említetted korábban, így, hogy nehézségek vesznek körül bennünket, legyen szó akár politikai dolgokról, legyen szó akár járványügyi dolgokról, legyen szó akár személyes életet érintő dolgokról, sőt az időjárásról nem szabad elfeledkezni, mert most éppen süt a nap, vagy nagyon meleg van, és azért nem indulok, éppen esik az eső, azért nem indulok, meg fúj, meg hideg, meg minden. Olyan szépen meg tudjuk találni a kifogásainkat, de akkor misére sem menjünk. Mert nincs értelme, hát ha esik az eső, miért induljak el otthon, miért menjek el misére? Vagy ha nagyon süt a nap, akkor megint nem menjek el misére, mert akkor meleg lesz a templomban. Hát én tudok az Istennel bárhol találkozni. De abban a pillanatban, hogyha ennek lesz egy egy saját belső vonzása, akkor nem azok lesznek a kérdések, hogy milyen kifogásokat találok meg magamnak. És egyébként, mivel ha saját magunkban nézünk, az én mindannyian zarándokok vagyunk, hiszen maga az egyház is így beszél magáról. Zarándok egyház, mondjuk a földön élő egyház, a zarándok egyház. Ugye van a zarándok egyház, a szenvedő egyház, a tisztulás állapot és a megdicsült egyház. Úton vagyunk, és van nem vagyunk készen, ami a születésünk pillanatát, sőt a fogantatásunk pillanatától kezdve igazából zarándok úton vagyunk, mert az Istenhez tartunk, a legszentebbhez. És azt gondolom, hogy ha egy picit is rá tudunk erre csodálkozni, meg úgy ránézni így az életünkre, akkor az, hogy én most elhagyom az otthonomat, elindulok egy útra, akkor talán abban tud még inkább segíteni, hogy a saját életemben tudatosan tudjak jelen lenni a megtapasztalásaimon keresztül. Legyen szó a hitemről, legyen szó önmagamról, legyen szó egyszerűen csak arról, ahogy magam körül látom a világot. Úgyhogy egy picit ez is benne van ebbe a zarándok imádságunkba, amit itt megfogalmaztuk, vagy megfogalmazódott azok számára, akik éppen a Mária út zarándok útvonalaiba találják meg a saját útjukat. Én most felolvasnám az imát, és esetleg mi akkor tudnánk erről beszélni, úgyhogy az úgy jó. Mennyi édesanyám Mária, aki életed útján olyan sokféle módon haladtál a bizalom útján. Köszönöm, hogy elhívtál erre a zarándoklatra. Kérlek, taníts meg arra, hogyan fedezzem fel találkozásaimban Isten arcvonásait. Taníts meg arra, hogyan halljam meg a bennem megszólaló Isten hangját. Taníts meg arra, hogyan lássam meg a körülöttem levő világban Isten szeretetének jeleit. Szeretnék hozzád hasonlóan a szívembe vésni mindent, amit megérthetek, és gyakran elgondolkodni rajtuk, hogy bennem és általam is világba jöjjön a mindent éltető szeretet. Utitársa Mária, könyörög értem.
Köszönjük szépen, talán még egyetlen egy aspektusról beszéljünk, ami egy kicsit burkoltan szerepel ebbe az imádságba. Azt gondolom, hogy egy zarándoklat mindig hordoz egyfajta felajánlást. Egyfajta olyan lelkiséget is, amikor arra gondol a zarándok, hogy egy olyan szituációban, amikor tevőlegesen nem tud semmit sem tenni egy adott ügyért, egy adott emberért, vagy bármiért, akkor arra jut, hogy ő elindul egy zarándok útra, és imádkozik azért az ügyért, egy felajánlásért. Van-e neked ilyen élményed esetleg zarándoklatod során, amikor egy rajtad kívülálló dologért, vagy egy személyért, vagy egy bármiféle ügyért gondoltad azt, hogy most ezt megtennéd, ezt a napot áldoznád azért az emberért, azért az ügyért, hogy ért a zarándokolsz, érte imádkozol?
Csoportos meg egyéni élményem is van. A csoportos élményem, hogy itt nálunk az Örökhegyi plébánián létrejött egy zarándok csoport, zarándoklat szervező csoport, az Udi Boldogasszony csoportunk. Így született meg egy Székesfehérvár-Bodaj közötti zarándok útvonalunk, amit mi itt járunk. Én járom egyénileg, úgy egyénileg, hogy egy-egy emberrel, meg úgy is jártuk és járjuk, hogy csoporttal. És az egyik ilyen, mondjuk úgy, hogy tematikus útunkban a babát vágyókért, babát várókért imádkoztunk ott a gyümölcsfoltó boldogasszony ünnepe környékén. De nem is olyan rég, amikor itt Székesfehérváron volt a Szent Család zarándok útnak az ünnepés megnyitás vagy meghirdetése, akkor ezzel a szándékkal családokért imádkozva jöttünk be Bodajtól Fehérvárra, mert hogy fontosnak tartottuk, hogy püspök atyának ehhez a gondolatához hozzá kapcsolódjunk, és megjelenjünk így, hiszen győsi legenda szerint a Szent Család többször is zarándokolt Fehérvárról Bodajkra, és az egyik történet szerint útközben találkoztak egy családdal, ahol egy beteg kisgyerek volt, és a szentkúti vizet odaadták neki. Mi ezzel a gondolattal hoztuk be Bodajkról ide a Szent Családhoz kapcsolódó látogatóközponthoz a bodajkik egy helyről a vizet. Szóval hogy volt egy ilyen felajánlásuk, hogy akkor a édesapákért, édesanyjákért, gyerekekért, nagyszülőkért, babát vágyókért, várókért imádkoztuk végig az egyes szakaszokat. De volt olyan is, hogy egyedül jártam az utat, és akkor a plébániám egyik csoportjáért imádkoztam, kerestem, hogy hogyan tudom őket jól megszólítani, és azt mondtam, hogy azt az utat akkor ezt ezzel a szándékkal jártam végig, imádkoztam végig, született meg belőle bennem egy gondolat, így a tovább lépést illetően. Szóval, hogy azt gondolom, hogy igen, a felajánlás is része lehet az arándoklatnak. És ha valaki ezzel a gondolattal, szándékkal indul el az útra, azt hiszem, hogy nagyon fontos, hiszen az irgalmasság lelki cselekedetei között ott van az, hogy élőkért is voltakért imádkozni. És hogyha ezt az eszközt találom meg arra, hogy tegyek valamit azért vagy azokért, akikért egyébként fizikailag nem tudok mit tenni, akkor azt gondolom, hogy ennek is van egy értéke, meg magam számára is, ha lehet azt mondani, hogy fontos lehet, hogy valamit legalább tettem. Hogy ebből lesz-e változás, vagy nem lesz változás, történik valami, vagy nem történik, de hogy valamit legalább tettem, amit én oda tudok vinni. Ez az én szeretett gesztusom, azt hiszem, hogy talán leginkább, és minden szeretett gesztus meg gazdagítani tud engem, például, hogy felajánlott zarándoklat is.
Nagyon szépen köszönjük ezeket a gondolatokat Tornyai Gábor atyának. Elköszönünk a kedves hallgatóktól, hívunk mindenkit sok szeretettel, hogy merjen elindulni a saját zarándok útján. Máriával az úton, Krisztus felé találja meg mindenki a kapcsolódási pontjait a teremtett világ szépségeihez, egymáshoz és a Jóistenhez. Kívánunk mindenkinek áldott zarándoklatot, Tornyai Gábor atyának pedig nagyon szépen köszönjük az imádságot, a szolgálatot és ezeket a szép gondolatokat.
Köszönöm is a lehetőséget, dicsértessége Jézus Krisztus!